mikor érezted úgy először a saját egészségedet illetően, hogy baj van, nem egy sima fejfájásról van szó, hanem valami más lehet veled?
Az volt a megtévesztő, hogy én fiatalabb éveimben, tehát 20-as, 30-as éveimben kifejezetten migrénes voltam, és a melegfrontra voltam érzékeny. Ezért, amikor most ezen a pokolian forró nyáron, ugye elkezdett többet fájni a fejem, akkor nem gyanakodtam, hanem azt gondoltam, hogy no hát, ez most visszajön, mert mondjuk így a 40-es, 50-es éveinkben ez visszaszorult, ez a migrén. És azt gondoltam, hogy hát igen, változó életkor, most itt van ez, itt van újra. És olyan augusztus közepén, amikor volt ez a kifejezetten ideális augusztus 20-ai naptárhelyzet, akkor elmentünk a családommal egy gyönyörű helyre, Badacsony mellé nyaralni. És akkor volt az, hogy az addig ilyen szorványosan kialakuló fejfájás átalakult egy ilyen rendkívül masszív és kegyetlen állandó fejfájássá, amit akkor a korábbi eszközökkel próbáltam, tehát valamilyen fájdalomcsillapítót kaptam be, kávét ittam, kólát, ami korábban segített, de mint később kiderült, ez kifejezetten ártotta a dolognak, és akkor, de hát ez egyszerűen nem csillapult, tehát voltak olyanok, amikor a strandon nem voltunk, és a nap végére nekem már egészen ilyen látászavarokig fokozódó fejfájásom volt. De én akkor ezt még mindig annak tudtam, hogy hát egy nagyon-nagyon kemény melegfront uralkodott akkoriban, és aztán hazatértünk, ez nem változott, mármint a fejfájás, és inkább csak egyre inkább fokozódott, és a végén egy olyan helyzetben tudtam, hogy itt most már ez nem mehet így tovább, amikor ez már rájulásig vezetett, és egyszer ott értem magamhoz a lakásban, a földön heverve, átestem a dohányzóasztalon, és a lábamból ömlött a vér. Szóval elég brutális jelenet volt. Ezután szeptember 6-án bementünk a János Kórház ügyeletére, ami egyébként egy nagyon jó döntés volt. Olyan 17:30-kor értünk be, kivártuk a sort, és olyan 11:30 tájban volt, amikor tényleg a nagyon-nagyon lelkiismeretes ügyeletes orvosnő beutalt egy CT-vizsgálatra, és a CT-vizsgálat után közölték velem, hogy daganat van az agyamban, azt ajánlják, nem menjek haza, és azonnal átvesznek az idegsebészetre. Ekkor találkoztam először a kezelő orvosommal, egy elképesztően tehetséges és később kiderült nagyszerű emberi kvalitásokkal rendelkező sebészorvos volt, aki elmondta nekem, hogy vélhetően rossz indulatú daganat van az agyamban, és ezáltal két lehetőségem van, vagy most elmegyek és bolyongok valahol, és hát elég keményen fogalmazott, és hogy ennek a vége egy nagyon-nagyon fájdalmas halál lesz, vagy pedig maradok, és ránézett az órájára, a naptárjára, és azt mondta, hogy hát ő hétfőn akkor bejön 7:30-kor, mert hétvégén nem ügyel, és kioperálja a fejemből ezt a daganatot. És én akkor valahogy így erre az emberre nézve, és egyáltalán ebben a szituációban egy olyan bizalom született bennem, hogy azonnal mondtam én is, hogy jó, rendben van, akkor legyen így. Ettől függetlenül nyilván befeküdtem, a fejfájás az nem változott, ugye mint később kiderült az operáció után, hogy egy lúdtojás méretű daganat nőtt az agyamba, és ráadásul úgy, hogy egyéb tünetek kapcsán én ez év januárjában ugyanebben a kórházban voltam egy CT-kontrollon, ahol még semmit nem mutatott ki a vizsgálat, tehát ez a daganat körülbelül egy ilyen, hát ilyen tényleg egy fél év alatt nőtt ekkorára a fejemben. Szeptember 9-én pedig, ahogy ígérte doktor úr, megjelent és kioperálta az agyamból a daganatot. Most ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de nyilván amikor megmutatták ugye a beleegyező nyilatkozaton, hogy milyen kockázatai vannak ennek, stb. Kiderült, hogy ez egy rendkívül veszélyes beavatkozás, ahol bármi megtörténhetett volna. Szeptember 9-én megtörtént ez a műtét. Utána hazaengedtek a kórházból hétre a műtét után, tehát ilyen nagyon-nagyon hamar, és aztán még két hetet kellett várni, mire ugye visszamehettünk, kivették a varratokat, és akkor volt ugye a szövettannak az ismertetése, ahol is hát az orvos így kezét tördelve elmondta, hogy tulajdonképpen a lehető legrosszabb eredménnyel járt ez a szövettani vizsgálat, glioblasztómán van, amit akkor nem hallottam, és még ezt a szót is csak nagyon-nagyon nehezen hetek alatt tudtam megjegyezni. Egy időben glioblaszfémiának hívtam, és hát elmondta, hogy ez egy rendkívül agresszív és kegyetlen betegség. Ez nem egy áttét, tehát nem arról van szó, hanem ez kifejezetten az agyban keletkező daganat, aminek a túlélési esélye még azzal együtt, hogy már sokat fejlődött az onkológiai kezelés. Kezelés nélkül 3-4 hónap az átlag túlélés, ezzel együtt pedig 10-15 hónap. És hát nyilván itt ez is egy elképesztően brutális fordulópont volt ebben az egész történetben. A folytatás az már inkább egy ilyen, hát ha tetszik, inkább egy ilyen lelki-spirituális történet, mert ami utána jött tulajdonképpen az, illetve ami előtte is volt, tehát a műtét kapcsán átélt élmények, akkor álltak össze egy olyan történetté, amiben minden mai napig kapaszkodom, mert abban éltem meg egy elképesztő erőt és támogatást, ami egyrészt nyilván a hitem szerint Istentől származik, de a megjelenési formájában abszolút az emberekhez, a barátaimhoz és a szeretteimhez kötődik. Egy tényleg egy hihetetlen és csodálatos történet. Furcsa, hogy ezt mondom, hogy ebben az egészen hát lesújtó állapotban valahol mégis ezt élem meg.
Mesélj erről, hogy érezted ezt az erőt, miben érzed ezt az erőt?
Rólam azt kell tudni, hogy én református teológiát végeztem, tehát mondhatnánk, hogy lelkipásztornak készültem. A teológia elvégzése után tovább tanultam a magyar kommunikáció szakon, és végül is egy teológiai diplomám van, lelkész nem voltam soha. Ettől függetlenül, ugye hát onnan mi is ismerjük egymást, később már mint ilyen online marketing és kommunikációs szakember, nagyon nagy kedvel és örömmel bevonultam a Magyarország Református Egyház kommunikációjába, illetve a zsinaton dolgoztam kommunikációs igazgatóként, tehát nem szakadtam el az egyháztól, de tulajdonképpen nem egy lelkészi identitással, hanem egy teológus, ismétlem, ilyen kommunikációs szakemberként. És azt képzeld el, hogy amikor szeptember 9-én lezajlott ugye a műtétem, elég sok komplikáció akadt a műtétben, olyan 3:30 felé toltak ki a műtőből, akkor ébredtem fel az ágyamon, és hát akkor úgy nem voltam, mondom, rosszul, de hát még akkor egy elég ilyen lebegő állapotban feküdtem az ágyon, amikor is a kórterembe betoltak egy olyan 60-70 év körüli férfit, akit a felesége és a hát olyan 30-35 éves fia kísért. Oroszul beszéltek, és nem nagyon tudtak velük mit kezdeni az ápolók, és akkor angolra váltottak. A kórteremben én voltam az egyetlen, aki valamennyire beszél angolul, és ezért elkezdtem nekik fordítani, és akkor hallottam, hogy az orosz mellett ivritül is szólnak egymást, azért kiderült, hogy Izraelből érkezett a család egy esküvőre, ahol az esküvői szertartás után a lakodalomban a férfi egyszer csak összeesett, sztrókot kapott, megműtötték, de viszont rohamosan zuhant az állapot. Tehát először jobban volt, és kommunikált, és egyszer csak az állapot a rosszra fordult, és akkor, amikor ott feküdt, akkor már kifejezetten válságos állapotban volt. Hát én ott fordítottam nekik, és akkor egyik ilyen beszélgetés után az asszony megköszönte nekem, és gyors felépülés kívánt, és én pedig, hát nem tudom milyen, megindítatásból ivritül úgy köszöntem meg neki a jó kívánságát, és hát felkapta a fejét, és én elmagyaráztam neki, hogy hát Magyarországon, ha valaki teológus akar lenni, akkor illik mély és alapos ismerettséget kötni a héber nyelvvel. És akkor, hát akkor erről is beszélgettünk egy rövidet, és olyan éjfél tájban volt az, amikor egyszer csak ott így feküdve az ágyon arra ocsuttam fel, hogy az asszony ott ül az ágyam szélén, ott áll mellette a fia, és zokog. És azt mondja, hogy Jákob haldoklik. És én vagyok itt az egyetlen, aki el tud érte mondani egy kaddist, ugye, a zsidó imádságot. És hát egészen elképesztő szituáció volt, hogy ugye én még pár órával azelőtt, hát ott lebegtem valahol élet és halál között, és egyszer csak ott ültem azon az ágyon, és imádkoztunk a Jákobért. A látásom ekkor még nem volt annyira a toppon. Vannak kaddis applikációk, és azt próbáltam használni, de sem a látásom, sem pedig azok a megoldások nem nagyon működtek, és én mondtam nekik, hogy én akkor magyarul, mert magyarul azt megtaláltam, és nyilván Zsoltárral bármivel tudok érte imádkozni, akkor ott azon volt egy kis lamentálás, hogy akkor ez most jó megoldás, vagy nem. De hát elképesztő volt, hogy tényleg pár órával azután, hogy felucsottam, én azt magyaráztam nekik, hogy most tényleg választani kell, hogy az imádság fontos, vagy pedig a nyelv. És akkor végül is az imádságot választották, és akkor ott ültünk, és egyszer csak ugyanaz a sebészorvos, aki engem operálta aznap, és még utánam kettőt, tehát szerintem akkor már egy olyan 16 órája ben volt a műtőben, mivel nem volt ott a kezelőorvos, illetve nem volt elérhető, tulajdonképpen teljesen vakon betolta Jákobot a műtőbe, feltárta, megoperálta, és olyan reggel, olyan 6 óra felé visszahozta, élve megmentette Jákobot. Így indult a dolog, de aztán hogy is mondjam, ott az összes, hogy ezt tudjuk, hogy az ilyen élethelyzetek azok teljesen mások, és nagyon nehéz a hétköznapi élet menetéhez, valóságához hasonlítani, de addig, amíg az ember ezt így nem tapasztalja meg, addig ez csak egy olyan mondás, hogy jól van, így van, de ott folyamatosan ilyen élmények értek. Még Jákob előtt történt az, hogy amikor kihoztak a műtőből és felébredtem, akkor hát elég sok ilyen cső meg egyéb dolog lógott belőlem, és így éreztem, hogy a kezemet, a tenyeremet nyomja valami. És így belenéztem, és azt láttam, hogy egy rózsafüzér van a kezemben, amiről ilyen szenteknek a kis szobrai lógnak. Tehát, hogy egy nagyon komplett ilyen kegytárgy van a kezemben. Hát akkor én zavarba estem, mert akkor így azon gondolkodtam, hogy hát ez hogy került ide, vagy hogy most, hogy akkor a református teológia, meg minden álom volt csupán, és hogy mi ez. És akkor megszólalt Ilonka néni, ez az őrzőben, ez egy koedukált szoba, tehát ott nők, férfiak fegyesen feküdtünk, és megszólalt Ilonka néni, a szomszédágyból, aki már napokkal korábban is nagyon sokat beszélgettünk, és azt mondta nekem, hogy ő majd lesz az én pótmamám, amíg itt vagyunk a kórházba, amit nagyon kedvesen mondta, én nagyon szívesen fogadtam, és így megszólalt Ilonka néni, hogy drága angyalom, én tudom, hogy te református vagy, és nektek ezek a dolgok nem azt jelentik, mint nekünk, de értsd meg, drága kincsem, hogy ez egy vészhelyzet volt, meg kellett mentenem az életed. Azt tapasztaltam meg, hogy ez az élethelyzet, ez egy teljesen más világ, és ebben az élethelyzetben az emberek is teljesen másképp viselkednek. Bár azt hiszem, hogy Ilonka néni, akit utána már csak mindig anyukának, mert én árva vagyok, sem az édesanyám, sem az édesapám nem él, onnantól kezdve én már csak anyukának szólítottam, a családja bejárt. Tehát, hogy egy ilyen olyan hihetetlen gyorsan kialakultak olyan szoros érzelmi kötelékek, ami mondjuk így máshol más élethelyzetben elképzelhetetlen, erre gondolok. Ez csak a leírása a dolognak, nyilván ezt átélni egy elképesztő felemelő érzés volt. Ez is, meg a Jákob történet is egy olyan volt, ami egyszerűen így úgy feltöltött erővel és energiával, hogy amit így korábban nem nyugodtan mondhatom, hogy nem is nagyon éreztem életemben. És akkor ott eltelt pár ilyen érdekes vidám nap a kórházban, és akkor jött ez a szeptember 24-e, amikor közölték velem a szövettan diagnózisát, ami hát hirtelen megint teljesen más élethelyzet volt. A honlapon is, amit összeállítottunk, az adománygyűjtő honlapon is egy szóval, vagy egy teológiai kifejezéssel tudom, vagy tudtam összefoglalni, ez a coram Deo, ugye ez az Isten színe előtt állni. Ez egy olyan, megint egy olyan helyzet és egy olyan állapot, amire én azt gondolom, hogy nem lehet felkészülni. Tehát nem lehet az, hogy az ember behunja a szemét és elképzeli, hogy akkor most közlik vele, hogy jó esetben van egy éve hátra, és akkor erre hogy reagál, hanem az egy, megint csak egy bibliai képet tudnék mondani, ez egy szintiszta tusakodás elé állított és vitt bele. Én azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben kétfajta ember van, Az egyik, aki valaki mást vádol, emiatt a helyzet miatt, meg van, aki önmagát. Második csoporthoz tartozom. Tehát nekem ez egy önvád volt. Ennek a, mert hogyha utána olvas az ember, akkor nagyon sok helyen írják, hogy ez a legklasszikusabb, úgynevezett pszichoszomatikus betegség. Tehát valami, amit a psziché működése, a lelki érzelmi állapot szül. És akkor ott két dolog, és nem kettő, hát nagyon sok dolog csap össze az emberben. Hogy egyrészt azt érzi, hogy itt most nincs tovább. Vagy változtat, vagy pedig beletörődik ebbe a diagnózisba. De hogy változtasson, amikor ki tudja hány évtizedes működésekről van szó. Hogyan lehet ezen változtatni ilyen rövid idő alatt, miközben ez a diagnózis az elég kérlelhetetlen. És ott volt ezért 24-én éjjel egy tusakodásom, ami nem egy intellektuális, vagy nem így mondanám lelki dolog, hanem ez tényleg egy fizikai. Ezért nagyon-nagyon értem már, ugye a jobbok révénél Jákobnak, a bibliai Jákobnak a tusakodását, aki egyszerűen nem tud más, mint belekapaszkodni az angyalba, és ott tartani. Nekem is egy teljesen hasonló, nyilván ennél sokkal mélyebb is, és tulajdonképpen az életem történetének összes eseményét magába szívó, olvasztó, önváddal, bűntudattal, szomorúsággal, néha kétségbeesett düvel, vegyes állapotban, de ugyanakkor tulajdonképpen az billentett ki, ami már a kórházban is egy élményem volt, amikor átettek egy másik őrzőbe, egy nagyon nehéz hely volt, mert ott ilyen demens, alapvetően epilepsziában is szenvedő betegekkel voltam együtt, és éjszakánként azt hallgattam, hogy azok az emberek, jól lehet, már nem tudtak kommunikálni, nem tudtak beszélni egész pontosan, ahogy hörögtek, hallható volt, hogy egymásnak válaszolni akart, keresték egymásnak a hangját, a válaszát. És ez nagyon-nagyon felkavaró volt a számomra, mert egyszerűen az a kérdés taglózott le, hogy ki hallja ezt? Kihez beszélnek az emberek? Ki hallja ezeket a, ki tudja miket, vallomásokat, imádságokat? És amikor 24-én én is tulajdonképpen ebbe a helyzetbe kerültem, és már ott akkor az őrzőben az a kép, hogy azoknak az embereknek, a szenvedő embernek, a szenvedésnek nem lehet értelme adni, és nem lehet megmagyarázni, nem lehet azt mondani, hogy ezért vagy azért van ez a szenvedés. Viszont azt láttam, hogy ezeknek a szenvedő embereknek Krisztus arcuk van. És tulajdonképpen 24-én engem is az emelt ki ebből a nem tudom miből, gödörből, hogy egyszerűen megláttam és elfogadtam azt, hogy nekem is Krisztus arcom van. Mert hogy ő ebben is előttünk járt, és számára semmi, látszólag semmi kegyelem és kitörési pont nem maradt, és mégis a kegyelmes Istent hozta el, a kegyelmet. Ennek a személyes megtapasztalása, hát hogy mondjam, ez tényleg egy olyan határhelyzet, vagy egy olyan élethelyzet, amit nem tudom, valószínűleg másképp nem tudtam volna átélni az életemben. Itt viszont más nem segített, csak ennek a megtapasztalása. Azt fogadtam meg, hogy élni fogok, hogy azt az időt, mert szerintem ez az életről szól. Arról, hogy kik vagyunk, milyen életet élünk, és hogy látunk-e, akarunk-e jövőt magunk előtt. És én akkor megfogadtam azt, hogy ezzel az élménnyel fogok élni, és hogy mindegy, hogy mennyi van hátra, vagy hogy alakul, azt az életet teljessé akarom tenni.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pásztori Ádám teológussal, a Magyarországi Református Egyház korábbi kommunikációs vezetőjével. Maradjanak velünk! Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Pásztori Ádám református teológussal, a Zsinat korábbi kommunikációs vezetőjével. Ádám saját betegségének és remélt gyógyulásának történetét meséli el az Európa Rádió hallgatóinak.
És hát nyilván én is hát ott bicegtem, mint az a bizonyos bibliai Jákob a jabók réve mellett a felkelő napban. Erre pár órával később az egyik drága barátom, testvérem rám írt egy üzenetet, hogy hívjak fel egy Zsolt nevű fiút, akinek talán ugyane valami hasonló cipőben jár, és hogy beszéljek vele, mert talán hasznos lesz. Felhívtam Zsoltot, aki felvette, és elmondta, hogy várjak egy pillanatot, mert éppen kosárlabda edzésem volt, és kiderült, hogy tavaly novemberben pontosan ugyanezzel a igen lesújtó állapottal és diagnózist állapítottak meg nála, És ő beszélt nekem először arról a németországi immunterápiáról, ahova ő bekerült, elkezdte, később átküldött nekem tudományos cikkeket erről a módszerről, és elmondta, hogy nem, ne adjam fel, mert igenis van remény, akár a teljes gyógyulásra is. Akkor abban a mentális helyzetben ez egy hihetetlen fordulat volt, és én akkor és azóta is abban bízom és abban kapaszkodom, hogy ez a fordulat a tusakodásra adott választ, tehát hogy ezek így egy vonalba kerültek. És utána az következő események is hihetetlenek voltak, végül sikerült összeköttetésbe kerülnem ezzel a klinikával, elküldtem a felvételi anyagokat, vagyis ezeket az előzetes orvosi papírokat, amik alapján hoztak egy előzetes döntést arról, hogy felvesznek vagy sem. Mivel ez tényleg egy tudományos kutató klinika, egyetemi klinika, itt nagyon szigorú elvek és szempontrendszer alapján történik a felvétel, amiről egy úgynevezett medical board, egy ilyen orvosi testület dönt. Amikor elment az anyagom, másnap csörgött a telefon, és a kutatás vezetője elmondta, hogy pont akkor érkezett oda ez az anyag, amikor medical boardra indult, egy ilyen orvosi találkozóra indult, bevitte, és már döntöttek is, és felvettek a programba. Ez is egy olyan pillanat volt, amikor azt éreztem, hogy az az út, amin elindultam 24-én éjszaka onnan az én jabbókrévemtől, ez az út, ez vezet egy irányba. Az a tény, hogy kísérleti klinika, tehát ezt még a német társadalombiztosítás sem finanszírozza, és a kutatás az 80 ezer euró, illetve plusz még ugye, mivel hogy ez Németországnak nem egy közelebbi pontján, hanem egy messzebbin található, ezáltal az utazás, a szállásolás és egyéb dolgok hát még komoly anyagi tételt jelentenek. Ez tulajdonképpen, én akkor ezt egy technikai kérdésnek tartottam, annak ellenére, hogy hát ez az összeg azért elég tetemes, bár azt gondolom egyébként az eljárás eredményességét és elképesztően alapos, tudományos, laboratóriumi, gyógyszergyár, tehát egészen elképesztően high-tech eljárásról van szó, ahhoz képest szerintem ez még nem is egy olyan elképesztően drága eljárás. Én akkor megfogadtam, hogy ezt a pénzt elő fogom keríteni. Ennek érdekében el is indítottunk egy adománygyűjtő oldalt, ahol az elmúlt 5 napban, tehát megvártam nyilván azt, hogy hivatalosan is bekerüljek a programba. Tehát a gyűjtést azt olyan 4-5 nappal ezelőtt kezdtük el, és már eddig összegyűlt több mint 20 ezer euró, ami azt jelenti, hogy mivel ezt a tételt, ezt a 80 ezer eurós tételt két részben kell megfizetni, 20 ezer euró maga a laboratóriumi vizsgálat, és tulajdonképpen az úgynevezett peptidlánc, tehát az én immunrendszeremet felébresztő és ellenálló képességet adó beavatkozás, vagy ennek a peptidláncnak az elkészítése, ez 20 ezer euró, tehát már most ezzel a gyűjtéssel el tud kezdődni a kezelés. Tehát ez is egy olyan tényező, ami megerősíti ezt a már említett vonalat, hogy valahogy ebbe az egyenesbe esik, ez így élem meg, ez a nagyon-nagyon-nagyon üdvös fejlemény. És hát hadd mondjam el, hogy amellett, hogy most ez a pénz így gyűlik, amellett elképesztő érzés az, hogy a barátaim, régi kollégák, és egyáltalán hány ember állt mellém, és érzi át ezt a helyzetet, és elképesztő önzetlenséggel és lelkesedéssel segít. Tehát, hogyha most így összeszámolnám, majdnem 8-10 régi kollégám napi több órában dolgozik keményen azért, hogy ez a pénz összegyűjjön, illetve egyáltalán, hogy a történetem nyilvánosságot kapjon. És azt gondolom egyébként, hogy így hosszú távon számomra is megfogalmazódik egy olyan, hogyha Isten éltet és végigmegyek azon az úton, amit most látok magam előtt, akkor szeretném, hogyha visszatérhetnék és segíteni tudnék az hasonló helyzetben lévő emberekkel, mert ezt egy normál hétköznapi életből nem értjük, és nem tudjuk, hogy mi zajlik egy ilyen pillanatban, milyen mentális, anyagi életszervezés és egyáltalán alap szükségletek szintjén kifejeződő igény és elesettsége van ilyen akkor az embereknek, ami mellett nem lehet elmenni, és nem lehet magára hagyni az embereket, mert akkor elvesznek. És még egy, az én történetemben van még egy nagyon üdvös fejlemény, hogy most a személyes adománygyűjtő oldalam mellett a Magyarországi Református Egyház is beleáll ebbe az adománygyűjtésbe, ami most kezdődik, és hát egyrészt átérezve a nagy közösségnek a támogatását, ez egy nagyon felemelő dolog. Azért mondom így, hogy nagy közösség, mert én a Pestidekúti gyülekezetbe járok, vagy járunk a családommal, és ott is a betegségem alatt egy imacsoport támogatott, ahogy egyébként katolikus ismerőseim révén hasonló imacsoportokban is hordozták az ügyemet és a gyógyulásomat. Ebben az élethelyzetben jó, persze fontos a pénz, mert nyilván a terápiához ez kell, és ez a terápia nagyon fontos, de ebben az élethelyzetben ezt a fajta támogatást az ember szinte közvetlenül fizikailag érzi, hogy nincs egyedül abban a szituációban, ahol Krisztus úrunk egyedül volt, hanem ott áll mögötte egy szerető, aggódó közösség.
Hogyan tekintesz a jövőre? Tehát ha most ugye azt mondtad, hogy összegyűlt az a 20 000 euró, amivel el lehet kezdeni a kezelést, hogyan tovább? Mikor várható az, hogy megkapod a kellő számú kezelést, ezt ha megtennéd, hogy röviden megpróbáld elmondani, hogy ez hogyan néz majd ki. Mikor a várható az, hogy Pásztori Ádám másokon segít, mert neki már nincs szükség segítségre, mert meggyógyul.
Ahogy az adománygyűjtő oldalon is leírtam, ez egy rendkívül bonyolult, szinte labirintusszerű folyamat. Nagyon-nagyon sok ilyen ellenőrző pont mellett kell elmennünk, illetve elhagynunk és tovább mennünk. Most a klinikának van egy protokollja, azt várom, hogy megtörténjen az első online konzultáció, ahol a kezelő orvosaim elmondják az eljárást. Én nagyon várom, még sajnos eddig nem érkezett meg, de talán mire ez adásba kerül, ez az anyag, addigra talán bízunk benne, hogy itt lesz ez az időpont. Az online konzultáció után az a feladatom, hogy a tumorról mintát, illetve vért küldjek ki a klinikára, és akkor ezután van az, hogy azt mondják, hogy jó, rendben van, akkor elkészítik ezt a szérumnak az összetételét. Úgy kell elképzelni, hogy ez egy oltás, tehát ennek itt ez, és ráadásul ezt az oltást majd később is ilyen ambuláns körülmények között adják be, tehát semmit. Itt az igazi nagy trúvája a laboratóriumi munkában van. És akkor van az, hogy ha ez megtörtént, akkor befizetem ezt az ominózus első részletet, ami szerencsére már a rendelkezésemre áll, akkor itt következik körülbelül 3-4 hét, ami alatt elkészül ez a peptidlánc, akkor itt megint van egy ilyen checkpoint, vagy egy ilyen ellenőrző pont, és hogyha abban a kívánt helyzetben leszünk, hogy megírják, hogy igen, elkészíthető, akkor át kell utalnom 60 000 eurót, és elkezdődik a szérumgyártása, ami körülbelül egy olyan nagyjából olyan 3 hónapot vesz igénybe. Tehát ez azt jelenti, hogy ha most abban a pillanat, onnantól kezdve, hogy megérkezik ez a bizonyos online konzultációs link, onnantól számolva körülbelül egy olyan 4 hónap az, amire 4-5 hónap, amire elkészül ez a vakcina. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan jól számolom, hogy 2025. január-februárjában utaznék ki először Németországba, ahol is a klinikán megkapok 3 oltást, vagy 4-et, nem emlékszem pontosan, így egymás után, és onnantól kezdve 6 hetente kell kiutaznom egy-egy oltásra, ahol is, és illetve folyamatosan nézik az immunválaszomat, tehát azt, hogy ez a bejuttatott immunanyag teszi-e a dolgát. Ez egy újabb ellenőrző pont, hogy a szervezetem az jól reagáljon erre az anyagra, és tulajdonképpen, ami eddig nem történt meg, mert ezek a ráksejtek rendkívül jól álcázzák magukat, és nagyon jól tudnak hazudni az immunrendszeremnek. Eddig nem, hogy támadta az immunrendszerem őket, hanem még ráadásul még táplálja is a szervezetem ezt a daganatot, és akkor kell egy fordulatnak történnie, amikor is az immunrendszerem felveszi a harcot, elkezd küzdeni ellene, és legyőzi. Azért mondom így, mert amikor most elkezdődött az adománygyűjtés, itt ott a médiában már megjelentek cikkek az esetről, és annak kapcsán hívott fel egy asszony, aki elmondta, hogy ő ezelőtt 5 évvel ugyanezzel a betegséggel oda került, és tünetmentesen él, és tehát, hogy a gyógyulás nem egy ilyen vágyott illúzió, hanem élő tanúk számoltak be arról eddig, hogy működött, ami azért egy teljesen más helyzet. Tehát azt mondom, hogy jövő január-februárban elkezdik az oltást. Én azt gondolom, hogy jövő tavasz, nyár az, amikor Pásztori Ádám már azzal kezdett foglalkozni, hogy másokat megmentsen, vagy hogy segítséget nyújtson ebben a helyzetben.
Neked van 3 gyermeked, van egy feleséged. Hogy vagytok így családilag?
A családomat, főleg a feleségemet elképesztően sokkolta ez az egész. Nyilván, tehát ez egy más nézőpontja ennek a történetnek, aki passzívan vesz részt ebben, annak sok esetben furcsa, de még nehezebb, mint benne lenni, mivel hogy ilyen nagy a veszély, hogy ez egy ilyen nehéz menet, ez alapvetően azt mondanám, hogy még mindig sokkos állapotban tartja a családomat, ami nyilván nem egy könnyű nekik sem, meg nekem sem. Ezt őszintén mondom, hogy ez egy nagyon nehéz folyamat, de most már úgy kezdünk regenerálódni és hozzászokni. Ez a németországi klinika, mint kitörési pont, azért ez nagyon-nagyon sokat segít. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy ebben mindenki hisz, hogy az az irány, ahova most tartunk, az jó. És hát nyilván a gyűjtés és a támogatások és egyáltalán az emberi kiállás, ez mind-mind egy ilyen megerősítő, harcra késztető energia szerencsére. Úgyhogy hát így épülgetünk, de hát ez olyan, mint egy ilyen hatalmas szélvihar vagy árvíz, ami így feldúlja az életet, és ami most van, az már nem ugyanaz, ami volt, és valószínűleg ami lesz, az tehát, hogy ez olyan változásokat hoz magával, ami kikerülhetetlen, de nem gondolom egyébként, hogy ez káros, hanem egyszerűen benne vagyunk egy ilyen élethelyzetben, történik velünk ez a dolog, és megéljük, és mindenki kiki a maga képességei, vérmérséklete és lelki állapota szerint van ebben. Szerencsére nekem nagyon eleven élő kapcsolatom van a gyerekeimmel, beszélünk erről a dologról, és nagyon bízom benne, hogy az a mentális erő, ami most van bennem, az átragad rájuk is. Tehát, hogy nem úgy élik meg, hogy itt most zuhanunk, hanem úgy élik meg, hogy kapaszkodunk, és így próbálunk kiemelkedni, felemelni a fejünket ebben a bajban.
Haragszol Istenre mindezért, ami most veled történik?
Nem, én az a típus vagyok, aki inkább önmagára haragszik, és önmagát okolja. Ami egyébként egy ugyanolyan hiba, mint hogyha Istenre haragudnék. Teológusként én azt gondolom, hogy a megtörtént dolgok és Isten akarata közé egyenlőség jelet tenni nem egy életbiztosíték, vagy szerintem nem lehet így egy az egybe azt mondani, hogy ez a betegség akkor most Isten akarata volt. Azt viszont tudom mondani, hogy ez a betegség egy olyan élethelyzet beállított, egy olyan változást idézett elő bennem, és ez most nem csak egy hitéleti, vagy nem csak arról van szó, hogy tekintek Istenre, meg hogy tekintek a vallásra, hanem arra, hogy tekintek önmagamra, a saját életemre. Tehát ez egy olyan elképesztő, ilyen alapvető, kikerülhetetlen, visszautasíthatatlan változást hozott és idézett elő, ami viszont olyan felszabadító erővel hat rám, amire én azt gondolom, hogy csak Isten képes. Ennek a két dolognak az együttléte van bennem. Nem gondolom, hogy Isten akarata lenne az, hogy valaki megbetegedjen. Még akkor sem, hogyha mit tudom én, a saját önvágyaimnak egy része igaz, amivel vádolom magamat, úgy az életem kapcsán. Mert hogyha belegondolunk, sajnos ez a betegség egyébként a fiatalokat éri el, és amikor a kezelés során találkoztam egy 9 éves kisfiúval, aki ugyanezben van a betegségben szenved. Nem tudom azt mondani, hogy ha rátekintek, hogy Isten akarata lenne ez, ezt nem tudom elfogadni. Azt viszont igen, hogy nincs az a kiszolgáltatottság, a szenvedésnek az a foka, vagy az elveszettségnek az az érzete és valósága, amiben közvetlenül és személyesen ne tudna Isten hozzánk szólni. Amit már említettem, ott a váróban is, amikor hallgattam ezeknek a tulajdonképpen tényleg a halált váró embereknek a hörgését és tusakodását, valahol akkor is az a remény és az a hit fogalmazódott meg bennem, hogy Isten hallja ezeket az imákat is. És azért, mert ezen az úton a mi Urunk végigment. Nem tudok, és nem is szabad haragudnom sem Istenre, sem önmagamra. Az innen kivezető út az a jó értelemben vett önszeretet útja, és a megbocsátásnak az útja, és a magunkba Istenbe, az életbe, a világba, ebben az emberi szeretetbe vetett hit. De itt most számomra nem is hit kérdés ez, hanem tapasztalat az a szép ebben, hogy egyszerűen azt tapasztalom, hogy hát valami radikálisan megváltozott bennem, körülöttem, és nem tudom, hogy tényleg hogy fog végződni ez az út, vagy ez én nagyon-nagyon-nagyon bízom abban, hogy odaérünk a végére, és tényleg majd jövő tavasszal, nyáron már arról beszélgetünk, hogy hogyan és mit lehet tenni a hasonló helyzetben lévő emberekért, de valahol ez az élmény, ez tényleg olyan erővel és olyan visszautasíthatatlan, ellenállhatatlan erővel hat rám, ami lehet, hogy enélkül soha nem értem meg az életnek ezt a valóságát, amiben most vagyok.